Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Magyarország fővárosa, amelynek évezredekre nyúlnak vissza a múltban a gyökerei. Folytatjuk a sétát az eltűnt idők nyomában, gyűjtögetőktől a honfoglalókig Budapest völgyén című kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
A pár száz főstől a néhány ezer fős településekig a bronzkorban már megjelennek azok a települési központok, amelyek ekkora népességgel is bírnak. Ez már csak abból is következtethető, hogy olyan struktúrákat találunk a településeken, olyan erődítés nyomokat, amelyek összehangolt társadalmi szervezettségre utaló munkára, utaló jeleket tükröznek számunkra, illetve azok a temetők, amelynek a részletét föltárjuk, akár több száz síros temetők, mind arra utalnak, hogy itt a lepetelepet életmód nagy populációs tömeggel számolhatunk, de nyilván ez az idők folyamán aztán még változik.
A Krisztus előtti 9. századtól kezdve ezek a sztyeppei csoportok itt létrehozzák a településeiket. A szkíta korszakban ez kifejezetten erőteljes, tulajdonképpen a Dunántúra is kiterjedő hegemóniát jelent, és hát aztán utána egy másik irányból a nyugat felől érkeznek azok a kelták, akik ezt a történetet viszonylag rövid idő alatt lezárják, és birtokukba veszik nem csak a Kárpát-medencét és Budapest területét, de Európának, a kontinentális Európának a jelentős részét is.
Itt olyan temetőket találunk, amik biztosan még a honfoglaláskort is megélhették, ugyanis megfigyelhető ezeknél a temetőknél, hogy elszegényedik a társadalom, egyre kevesebb melléklet kerül be a sírokba, emiatt mondjuk nehezebben is tudjuk keltezni őket, viszont mára már gyakorlatilag a kutatás számára az nem kérdés, hogy az avarok minden bizonnyal megérték a magyar honfoglalásnak az idejét.
Ezután Kapos-Szent Jakabra, korunkban Kaposvár város részébe indulunk. Befejeződött a bencés apátság műemléki helyreállítása, azonban a kutatás még korán sem ért véget.
Talán most azt lehet mondani, hogy a legvalószínűsebb, hogy van egy honfoglaláskori pusztulás, viszont egy ilyen továbbélés is van, hiszen ugye bár az erődítés elpusztul, kemencéket ástak a helyére, valaki nyilván lakik itt. És valószínűleg a templomot is használják, hiszen olyan sírjaink is vannak, amik van, ahol megfigyelt, hogy több rétegbe temetkeztek még a monostor templom előtt. Van olyan C14-es adatunk, ami 10. századi. A domnak az északi része gyakorlatilag egyáltalán nincs kutatva, tehát az sem a 60-as években, sem a 2010-es években. Igazából egy kis kutató szelvénnyel se kutatta senki, úgyhogy lehet, hogy ott még nagyon érdekes dolgok rejtőznek. De abban bízunk, hogy majd talán lesz egyszer módunk kisebb kutatásokat végezni, ha nem is ilyen nagy szabásokat, mint ami 2016-ban történt, de majd talán egy-két év múlva egy kis ilyen kutatószelvénnyel egy-két helyen még meg tudjuk nézni a területet.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában látható kiállításon a kurátorokkal, Szilas Gábor régésszel, a BTM ős- és népvándorláskori főosztályának a vezetőjével, Tóth Farkas Márton régésszel, főosztályvezető helyettessel, és Mészáros Boglárkával, a főosztály régészével beszélgettem. A Duna kultúráknak a határát jelenti már a bronzkor óta, a bronzkor vége, illetve a vaskor eleje táján. Ennek a konfliktusnak már látszanak a nyomai? Keletről érkeznek először a preszkíták, szkíták, aztán pedig nyugatról a kelták.
Igen, hát a Dunának van egy ilyen határozottan elválasztó vagy határvonalként funkcionáló szerepe a történelemnek különböző korszakaiban, ugyanakkor érdemes tudni azt, hogy nagyon sokszor pont egy összekötő kapocs, egy kommunikációs csatorna, tulajdonképpen egy információs szuperstráda, ami Európa különböző régióit is összeköti. Mind a kettőre találunk példákat Budapest területén egyébként. A vaskortól kezdve egy összetett folyamat indul meg, ami valószínűleg egy klímaváltozással kapcsolható össze, amelynek következtében a belső ázsiai sztyeppéken egy új típusú gazdálkodás jelenik meg, ezt hívjuk nomadizmusnak, és ez a fajta nomád, legelőváltó gazdálkodás a hűvösebb, csapadékosabb éghajlatban egyébként lecsökkenő termés átlagokat kiváltva jelenti majd azt a rendkívül sikeres stratégiát és új innovációt, aminek köszönhetően aztán évszázadokra, évezredekre egy bevált recepté válik a sztyeppén, és hát ugye tudjuk azt is, akár a saját őseink példájából, hogy egyébként a Kárpát-medence és Budapest térsége ennek a régiónak a legnyugatibb állomásája, vagy ha úgy tetszik, bástyája. Tehát ide érkezve megjelennek az első olyan csoportok a vaskor hajnalán, amelyek már ezt az újfajta gazdálkodást űzik. Itt ugyanakkor ebben a térségben már nem találkoznak azokkal a rendkívül széles, nagyméretű füves területekkel, pusztákkal, mint korábban. Tehát valamilyen módon alkalmazkodniuk, adaptálódniuk kell az itteni környezethez, és ennek a folyamatnak látjuk itt sokszor a vaskorban először egyébként a nyomait, amikor létrehozzák azokat a kicsi falusias állandó településeiket, amelyek mellett még ugyanúgy a nagy állattartás jelenti a főszerepet, de már a mezőgazdaságra is komolyan és jelentősen támaszkodnak. Ezek a falvak megjelennek Budapest területén is, tehát a vaskor hajnalán, nagyjából Krisztus előtti 9. századtól kezdve ezek a sztyeppei csoportok itt létrehozzák a településeiket. A szkíta korszakban ez kifejezetten erőteljes, tulajdonképpen a Dunántúra is kiterjedő hegemóniát jelent, és hát aztán utána egy másik irányból a nyugat felől érkeznek azok a kelták, akik ezt a történetet viszonylag rövid idő alatt lezárják, és birtokukba veszik nem csak a Kárpát-medencét és Budapest területét, de Európának, a kontinentális Európának a jelentős részét is, és hát ők azok, akik tulajdonképpen az őskor évezredeit lezárva már az ókorba vezetnek át bennünket, és a római kor hódítása, a provincia kiépülése jelenti ennek a hatalmas nagy időszaknak, ennek a sok ezer évnek a végét, és úgy teszem hozzá, hogy egyébként a kelták nem mennek sehová, hanem itt maradnak, ők jelentik a római kori alaplakosságot is, tehát bizonyos értelemben, bizonyos szempontból, sőt akár genetikailag kimutatható módon is részét jelentik aztán a későbbi évszázadok népességének is.
Ha már itt a népesség meg alaplakosság szó elhangzott, lehet becslést tenni, hogy az őskor, illetve bronzkor folyamán, meg a koravaskorban hányan élhettek a mai Budapest területén?
Hát ezt nagyon nehéz megállapítani. Egyrészt ugye információink csak a régészeti feltárásokból származnak. A régészeti feltárások pedig olyan területeken létesülnek többnyire, ahol beruházások zajlanak, tehát nem mi választjuk meg azokat a területeket. Ha találunk egy olyan lelőhelyet, ami számunkra kedves, informatív, érdekes, az nem jelent, hogy az egészet föl tudjuk tárni, csak egy-egy részét. Ezért közvetett információink vannak. Ezek alapján azt lehet elmondani, hogy a pár száz főstől a néhány ezer fős településekig a bronzkorban már megjelennek azok a települési központok, amelyek ekkora népességgel is bírnak. Ez már csak abból is következtethető, hogy olyan struktúrákat találunk a településeken, olyan erődítés nyomokat, amelyek összehangolt társadalmi szervezettségre utaló munkára utaló jeleket tükröznek számunkra, illetve azok a temetők, amelynek a részletét föltárjuk, akár több száz síros temetők, mind arra utalnak, hogy itt a lepetelepet életmód nagy populációs tömeggel számolhatunk, de nyilván ez az idők folyamán aztán még változik és pulzál, hol hosszabb, hol rövidebb időszakokra megnő a népesség, illetve csökken a különböző gazdasági, klimatikus vagy történeti változások fényében.
A vaskornak Róma megjelenése vetett véget, és Rómának van egy külön múzeuma itt Budapesten, de azért megjelenik ebben a kiállításban is. A népvándorláskor mennyire volt mozgalmas Budapest területe szempontjából?
Igen, csak úgy, mint az egész Kárpát-medencében, úgy Budapest területén is igen mozgalmas volt a népvándorlások kora. Ugye kezdődik ez gyakorlatilag Krisztus utáni első század közepétől, a szarmaták megjelenésétől egészen a honfoglaló magyarokig, akiknek ugye sikerült itt a Kárpát-medencén belül államot alapítani. Előtte a többi népcsoportnak nem sikerült megtartani a hatalmát, illetve a vezető pozícióját. Ugye már az előbb emlegetett szarmaták azok az iráni eredetű népek, akik a rómaiakkal egy időben telepedtek meg itt a Kárpát-medence területén, annyi, hogy ők a Duna túloldalán foglaltak helyet, és hol békés, hol háborús időszak jellemezte a két népnek a kapcsolatát, majd később ezt az időszakot, vagy nevezhetjük ezt a nyugalmasabb periódust, bolygatja meg a hunok bejövetele ugye a Kárpát-medencében, valahogy a 370-es években átlépik a Volgát ugye a hun törzsek, és ezzel megindul egy erőteljes népvándorlás keletről nyugati irányba, aminek ugye a szarmaták sem tudtak a Kárpát-medence keleti felében ellenállni. Szerintem annyira talán nem is akartak, hiszen ugye a hunokkal együtt alánok is érkeztek, akik a szarmaták egyik rokon törzse, illetve ugye azt is tudjuk, hogy a 430-es évek folyamán a rómaiak átadják Pannonia tartományt a hunoknak. Innentől kezdődik meg ugye a hun uralom, ami egészen Attila haláláig 450 1953-ig tartott. Ez az időszak nagyon vészterhes volt, nagyon zavaros volt. Gyakorlatilag nincs olyan népcsoport, ami a környező területekről ne fordult volna meg itt a Kárpát-medencében. A hunok leköszöntével, tehát Attila halálával megindul egy újabb olyan időszak, amikor különböző népcsoportok váltják egymást, különböző germán hegemónia figyelhető meg itt a térségben. Megjelennek a gepidák, illetve a langobárdok, illetve más germán népcsoportok is, akik egymással hol háborús, hol békés kapcsolatot folytatnak.
Tulajdonképpen ez az egész népvándorláskor a római birodalom helyi bukásától elkezdve nagyjából úgy nézett ki, mintha egy hatalmas nagy dominókockákból épített kép lett volna. Az egyik dominókocka borította a másikat. Hát azért vándoroltak a népek, mert hogy rajtuk is valamiféle nyomás volt. Viszont ugye ezt a nagyon-nagyon sűrű időszakot azért egy meglehetősen hosszú avarkorszak volt az, ami végül is megállította.
Így van, a Kárpát-medence úgy működött, mint egy óriási olvasztótégely ebben az időszakban, és ennek az előbb említett germán hegemóniának, tehát a gepidák és a langobárdok csatáinak pont az avarok vetettek véget, ugyanis a langobárdok voltak azok, akik segítségül hívták az akkor már keletről érkező avarokat, és ez a segítséghívás olyan jól sikerült, hogy ők az avarok ezt követően itt is felejtették magukat a Kárpát-medencében. Ugye 568-ban elfoglalják a térséget, és egészen 250 éven át a hatalmuk alatt tartják, és a legkésőbbi időszakra gyakorlatilag a teljes Kárpát-medence elfoglalása megtörténik.
Ugye nem is nagyon volt hova menniük, miután a katonai sikereiknek a korszaka az lezárult Bizánc alatt.
Igen, 626-ban ugye Bizáncnál vereséget szenvedtek, addig azért azt tudjuk, hogy évi 200 ezer arany szolidusszal tudták adóztatni gyakorlatilag, vagy sarcoltatni a bizánciakat, úgyhogy szerintem ez a teljesítmény, amit 568-tól 626-ig elértek, ez is egy nagyon szép munka volt, ha úgy nézzük, ugyanis addig csak sikeres hadjáratokat vezettek a bizánci birodalom ellen. Ezt követően igen, 626-ban azonban már kikaptak, és innentől kezdve a források ritkábban szólalnak meg az avarok kapcsán, egészen hallgatnak gyakorlatilag a frank hadjáratokig, ugyanis amikor ugye Nagy Károly megkezdi a frank birodalomnak a megszervezését, ő az, aki nyugatról elkezdi az avar birodalmat egy kicsit újból megpiszkálni, ekkor már ismét hallunk a történeti forrásokban az avarokról.
Igen, a bukásukról hallunk elsősorban, a Dunántúlon is megkezdődik a frank periféria a megszervezése. Ennek vannak itt Budapest területén nyomai?
Igen, megkezdődik ugye Orient tartománynak a megszervezése, azonban ennek nyomait itt Budapesten nem találjuk különösebbképpen, ugye nem is ért el egészen a frank fennhatóság Budapest térségéig. Itt olyan temetőket találunk, amik biztosan még a honfoglaláskort is megélhették, ugyanis megfigyelhető ezeknél a temetőknél, hogy elszegényedik a társadalom, egyre kevesebb melléklet kerül be a sírokba, emiatt mondjuk nehezebben is tudjuk keltezni őket, viszont mára már gyakorlatilag a kutatás számára az nem kérdés, hogy az avarok minden bizonnyal megérték a magyar honfoglalásnak az idejét.
Hamarosan folytatjuk a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.